Álom. Ostoba állat, gondolta magám a Robert, bosszusan sziszegve. Vállat vont, dobbantott és lesietett a lépcsőn. Szamár, tette még hozzá, mikor már kint volt az utcán, és gépesen befordult az Unter den Lindenre, a Tiergarten irányában. A szamár, akire gondolt, König úr volt, aki kettő után, mikor már éppen el akart jönni a hivatalból, beivatta és mindenféle sértés buta dolgot beszélt, hogy így úgy, nagyon komolyan figyelmezteti, ne vegye a hivatalt olyan könnyedén. Azt érti, ha az ember egyszer-kétszer elkésik, de rendszeresen, minden nap, hát és aztán a restanciák. Ő igazán nagyon sajnálná, de végre ugye ő maga is felelős a társaságnak. A hülye Stréber még az előlegét is emlegette. Persze nyilvánvaló, mire megy ki az egész, Döller Emilt, az unokaöccsét szeretné benyomni az ő helyére. Jó jönne neki a Steinitz. Különben vigye a kakukkmadár. Már megint odáig alacsonyítja magát, hogy ezekkel a méltatlan emberekkel foglalkozik gondolatban. Csupa középszer, unalom, gonosz szürkeség, csak arra való, hogy elkeserítsék az életét, hogy kijöjjék szívéből a pogány, újjongó friss színeket. A sok drága semmit, tarka felhőcskéket, az ő édes jó gyermek szívét, egyetlen vigasztalását ebben a fakó nyomorúságban. Az ő fantáziáját, azt a birodalmat, ahol kényire kedvére ficánkozhat, mint az aranyhal. El csak el velük. Miért nem gondol rájuk, nincsenek, bár ne látná őket soha, de ma már nem is megy fel, inspekció, pukkadjanak meg, nem volott felmenni, különben is álmos, 4 órát sokha aludt éjszaka, és milyen gyönyörűen süt a nap, micsoda enyhe, ragyogó tavaszi délután. Azám, de előleget akart kérni, mégiscsak ki kellene váltani az órát. És jó volna este elmenni a Luna Parkba. Viszont délután úgy sincsen pénztár. Egye fene, majd megpróbálja a cigaretta tárcával. Talán el tudja sütni valamelyik ékszerésznél. Ez hát rendben van, ezzel sem kell törődni. Gyerünk, miről is volt szó? És Robert megállt a Brandenburger Tor boltívei alatt, és összehúzott szemmel maga elé nézett. Hol is hagytam abba? Á, igen, tudom már, a császár. Néhány gyors lépést tett, aztán megint megállt és elkomorult, de figyelmes és ünnepélyes arca diszkréten felemelte jobb kezét. Igen, felség, csak ezt akartam mondani. Mondta most olyan hangosan, hogy egy kövér kereskedő megütköze állt meg abban a hitben, hogy őt szólították meg. Aztán zavartan köhögött és tovább ment. Reggel hivatalba menet kezdte el ezt a dolgot Robert, és éppen ennél a pontnál tartott, hogy igen, felség, csak ezt akartam mondani, mikor a hivatal kapujához ért, és akkor elhatározta, mint rendesen, hogy majd folytatni fogja a dolgot, mihelyt vége a hivatalnak, és megint kiér az utcára. Robert ezeket hosszú esztendőkön át rendszeresen csinálta. Ezek a történetek voltak az ő életének valódi és egyetlen igazi tartalma, nem a hivatal és a hónapos szoba. Igen, hosszú komplikációban és belső struktúrában, kissé laza, de részletekben, hajszányi pontosággal kidolgozott történetek voltak ezek, melyeknek központja mindig ő volt, Robert, a legváltozatosabb szerepekben, hihetetlen körülmények között. Robert ezekben a történetekben hajós kapitány és detektív, diplomata és zongoraművész, világbajnok és igen gyakran váratlanul felbukkant hadvezéri lángész volt. De mindegyik figura ő maga volt azért, Robert a maga arcával és hangjával és természetével, többnyire a tulajdon ruháiban. Robert ezeket nem lelkiismeretlenül csinálta, a történeteket nem építette levegőbe. Mindegyik a valóságból indult ki, abból a tényleges helyzetből, melyben Robert élt, és mindegyik történetnek volt egy rövid bevezetése, melyben egy bizonyos csodálatos véletlen szerepet indító akcióként, ez a véletlen csodálatosképpen mindig Roberttel történt, aki egészen gyanútlanul és mit sem sejtve ült éppen a hivatalban, vagy sietett az utcán. Kiindulva ebből a véletlen csodából, a történetet pedáns pontossággal állította össze, minden mellékes részletet kialakítva. Egy-egy történet 2-3 napig tartott, volt olyan, melyik egész hetet vett igénybe. Mivel csak járás közben az utcán tudott dolgozni, rendesen úgy osztotta be a dolgot, hogy mihelyt leért az utcára, elkezdte a munkát. Mikor a hivatalba ért, megjegyezte azt a pontot, ahol abbahagyta, és délben lejövet, pontosan ott folytatta megint, mint valami folytatásos regényt a labban. Ma reggel nagyon érdekes helyen kellett félbeszakítania magát, Ez volt az oka, hogy König szavai és az, hogy ezekhez reflexiókat kellett fűznie, annyira bosszantotta. De most minden rendben volt, és Robert arca felvette a maszkot, ami ehhez a szerephez illik. A történetnek meglehetősen elején tartott még, tegnap este kezdte el, sétálgatva. Inspirációt egy riport adott, amit délben olvasott valamelyik labban. A császár demokratikus ötleteiről, közismert egyszerűségéről volt szó. Legutóbb megint bejárt a világ sajtót a hír, hogy itt és itt felszállt a villamosra, szakaszjegyet váltott, és úgy ment az állomásra. Kiinduló pontnak képzelni se lehetett jobbat, a szükséges véletlen ezek után kézen feküdt. A történet eddigi összefoglalása addig a pontig, hogy igen, felség, csak azt akartam mondani, röviden és egyszerűen annyiból állt, hogy ő, Robert, egy napon itt sétált a városerdő szélén. Egyszerre csak a park fái között, egyszerű vadászruhában megjelenik a császár. Ő röviden és öntudatosan köszön. A császár egy pillanatra megfordul. Látni a szemén, hogy különös ötlete támadt. Megszorítja így és így. Ez tegnap részletesen ki volt dolgozva. Azután ő elmondja azokat a bizonyos dolgokat. A népekről beszél és a nagy tömegekről, hogy mit éreznek azok és mit szeretnének. Egyszerűen és elfogulatlanul beszélgetnek majd, sétálgatva a fák között, és Robert szavai észrevétlenül és halk iramban emelkednek, dagadnak, addig a bizonyos pátoszig, melyben egy nép szilai lelkinek minden vágya és reménysége lobog. A végén a császár kezet fog vele, Roberttel, és halkan, meghatottan azt mondja, fiatalember, ne higgye, hogy azért, mert én egy császár vagyok, nem értettem meg az önnő lelkének lángolását. Én csak egy egyszerű császár vagyok, de nekem is van érzékem hozzá, mi a lángész, és higgye el nekem, kezdem más szemmel nézni a világot. Ön sok mindenre megtanított engem, amit nem tudtam eddig. Köszönöm. Igen, felség, csak azt akartam mondani, Robert izgatottan és fáradtan ült le a parkon egy padra, szemben a szökőkúttal, és a szeme lassan lecsukódott. Jó szagú szél cicázott a fák közt, és Robert feje bólogatva helyeselt a világ folyását, míg dereka egyre lejjebb csúszott a pattámláján. Először azt hitte, valami őr vagy kertész szólongatja, nem reagált. De hogy egyre sürgetőbb lett a hang, lassan odafordult. A magas, bajúszos katona ott állt, három lépésnyire a szoba közepén. Egy írás nyújtott feléje. Ez a hitelbiztosítási utalvány, mondotta Robertnek, ez bemegy ő felségéhez, aki aláírja magának a dolgot, és maga megkapja a pénzt a vámhivatalnál. Robert udvariasan mosolygott, de egy kicsit zavarban volt. Nem tudta, neki személyesen kell-e bemennie a császárhoz, vagy csak beviszik az írást. Az bizonyos, hogy a pénzre sürgős szüksége lett volna. Tanácstalanul nézett körül a nagy, hivatalos helységben, és nagyon örült, hogy Kráncot, a színészt meglátta. Mondja, kérem, nekem ezzel személyesen kell bemenni a császárhoz? Kérdezte elfogulatlanul. Hát persze, mondta Kránc, és Robert csak most vette észre, hogy a színésznek hosszú ősszakálla van. Aha, jutott eszébe, biztosan játszik ma este. Na igen, játszom is véletlenül, de meg nem szeretem, ha tacskónak néznek. Ha-ha-ha, nagyon jó, mondta Robert vidáman, és titokban örült, hogy ilyen elfogulatlanul és jókedvűen tud nevetni. Holott mégiscsak nagy dolog, hogy mindjárt kezelni fog a császárral személyesen. De előbb még néhány formaság következett, néhány szobán kellett keresztül menni, ahol gyalultak és reszeltek valamit, valami nyomorult, szürke, rosszagú dolgot. Robert mélyen sóhajtott, mindezt nagyon is természetesnek és helyénvalónak találta, azon is csak egy pillanatig tűnődött el, hogy miért kell neki előbb fizikából érettségiznie, mielőtt bevezetik. Az érettségi biztos egy magas tábornok azonban hosszasan és részletesen megmagyarázta neki, hogy miután kedden ismétlés van, nekik be kell szolgáltatni a szappant. Ekkor értette csak meg Robert, hogy miért van a tábornok derekán az a fehér, csipkés szélű kötény, a fején meg piros női kalap. Végre mégis beengedték a császárhoz, miután egy nagy rostély előtt számot ragasztottak a kezében levő táskára, amikben az ingek voltak. A császár feltette a szemüvegét, köhécselve szólt rá, hogy mit akar. Ezt a cigarettatárcát szeretném eladni, estére a Luna Parkban szeretnék, vallotta be pirulva. A császár hosszan bíbelődve nézte a tárcát, közel hozva a szeméhez. A fogantyú el van romolva, valószínűleg vaj van benne, mondta. Különben is a gyémánt nincsen aranyból, és a König is panaszkodik magára. Robert szíve fájdalmasan, hevesen dobogott, és izgatottan beszélni kezdett. Bocsánatot kérek, felség, de én a Fischernél vettem, de tudom, hogy Könignek pitje van rám, a Döller Emil miatt... A császár legyintett. Ugyan kérem. Robert egy pillanatig gondolkozott. Nem tetszik ismerni Kranzot, felség? Ki az a Kranz? A műszínkörből. Ja, igen, már tudom. Na nem bánom, 20 márkát adok magának. Mégis jó volt említeni Kranzot, gondolta magában Robert elégedetten. Aztán arra gondolt, hogy még moziba is mehet, és kiválthatja gallérokat. Hát akkor, ha volna olyan szíves, felség... A császár felállt. Ne féljen semmit, majd ellátom én a baját annak a Döllernek. Azonnal írok az igazgató úrnak. Igenis, felség, de tetszik tudni a címet? Friedrichstrasse 23, és tessék megírni, hogy nincs érettségie. Jó, kell még valami? Csak azt akartam mondani, felség, úgy kell annak a Dögnek, gondolta kár örömmel. Mélyen meghajtotta a fejét, és beleütötte a padba. Pislogva, bosszusan nézett körül. A Tiergarten fölött édesen olvadozott a délutáni nap. Bosszusan megdörgölt a szemét, ásított és felállt a padról. Ezen a délutánon nagyon rossz kedve volt.